A Belgiumban és részben Magyarországon is élő Pándi András családjából 1986 és 1992 között 6 személy tűnt el nyomtalanul. Emiatt a belga rendőrség nyomozást indított, de gyanújuk idővel elült. A hírhedt belga sorozatgyilkos Dutro botrányos ügye később azonban felszínre hozta a szinte már feledésbe merült hasonló gyanús eseteket, és ennek apropóján újra megindult az eltűnt Pándi családtagok kutatása. A belga rendőrök magyar kollégáikat is bevonták a vizsgálódásba, és ez hozta meg számukra végül a sikert. A magyar nyomozást Kovács Lajos rendőrezredes vezette, aki a történtekről sorozatgyilkos nyomában a Pándi ügy címmel írt könyvet. Kovács Lajossal Rozgonyi Ádám beszélgetett.
A Pándi ügy leginkább Brüsszelben történt, Belgiumban történt. Mi ennek csak ilyen farvizén kerültünk bele az eljárásba a belga rendőrség felkérésére, mert a Pándi kettős állampolgár volt, magyar-belga állampolgár, de az igazi életét a családdal Brüsszelben élte. 80-as évek végén, tehát 87-88-89 táján ölte meg a családtagjait, 6 családtagját, és eltűntként jelentette be őket a brüsszeli rendőrségen. Na most a brüsszeli rendőrség elkezdte keresni az eltűnteket, és a Pándinak elhitték a történeteit, a vallomását, hogy eltűntek a családtagjai. De később a lányával, a saját édeslányával, az Ágnessel megromlott a viszonya, egyébként szexuális viszonyuk is volt, de megromlott a viszonyuk, és az Ágnes tett egy olyan vallomást, nem teljesen feltáró őszinte vallomást, hanem egy utaló jellegű vallomást a Pándira, az apjára, miszerint az apjának köze van az eltűntekhez, és szexuális viszonya volt az édeslányával, meg a nevelt lányával. A hatóságok elkezdtek foglalkozni a Pándival ennek kapcsán, de a Pándi kimagyarázta ezt. Tehát többször volt próbálkozásuk a belgáknak, hogy a Pándit újra betámadják, de egy okos, dörzsölt emberről van szó, mindig kimagyarázta azzal, hogy az Ágnes szerelmes ő belé az apjába, de mivel az apja nem fogadja ezeket az érzelmeket úgy, ahogy az Ágnes elképzeli, bosszúból feketíti be és terheli be ilyen meg olyan vallomásokkal. És ezt valamilyen módon elfogadta a hatóság, mert nem nagyon tudták cáfolni. De az eltűnt családtagok nem voltak meg. És akkor próbáltak mindenféle módon az eltűntek nyomára bukkani, de nem volt erre lehetőségük, hogy nem sikerült megtalálni őket, és akkor fölvették a kapcsolatot a magyar rendőrséggel az Interpolon keresztül, és próbálták megalapítani, hogy Magyarországon bárki találkozott-e az eltűnt családtagokkal. Például a második feleségétől való vállópere az itt zajlott Dunakeszin a bíróság előtt, el is választották őket, és a kérés például, az egyik kérés úgy szólt, hogy állapítsa meg a magyar rendőrség, hogy jelen volt-e a felesége a vállóperi tárgyaláson. És több ilyen feladat végrehajtására kérték meg a magyar rendőrséget, amit végrehajtott a magyar rendőrség, kiküldték a megállapításokat Brüsszelbe, és akkor megerősödött valamilyen szinten a gyanú, de csak nem jutottak a Pándi meg az eltűntek közelébe. És évek elteltével jött egy újabb lendület az ügyben, amikor a Marc Dutronak a belgiumi botrányos lányrabló és gyilkosság sorozata kavarta fel a közvéleményt Belgiumban, és akkor komoly reformokat követelt ez az ügy, ez már kudarcként szerepelt a belga rendőrség történetében, olyannyira, hogy a belügyminiszter is lemondott Belgiumban emiatt ennek az ügynek a hatására. És a Dutro úgy váltotta ki azt, hogy a belgiumi eltűnési ügyeket újra kezdte felülvizsgálni a belga rendőrség. És akkor új előadók kapták meg a Pándi ügyét is felülvizsgálatra. És ezek megint írtak a magyar rendőrségnek, és különböző feladatok végrehajtására kérték meg őket, és ez került hozzánk. És innen kezdve kezdődött el a mi szerepünk is a Pándi ügyében, és a mi nyomozásunk kapcsán találtunk olyan bizonyítékokat, hogy a Pándi mesterkedéseinek köszönhetően elhitette álgyerekek szerepeltetésével a belga hatóságokkal, hogy élnek a gyerekei. Ezt úgy gondolta meg, hogy megkért bizonyos szerepekre Magyarországon.
Valóságos forgatókönyvet írt, ha jól tudom.
Ez szabályos forgatókönyvet írt, igen, ahol megírta, hogy kinek mit kell mondani. És ezt odaadta azzal a legendával, hogy egy film fog készülni az ő családjának az exotikus történetéből, és ez a filmből, a forgatókönyvből bizonyos részletek. És bizonyos személyek előtt el kell játszani ezeket, és el is játszatta az álgyerekekkel ezeket a szerepeket, és utána olyan emberekkel, akik látták ezeket a szerepeket, megíratta Belgiumban, hogy az ő gyerekeivel találkoztak, mert akik meghallgatták ezeket a szerepléseket, azokkal meg elített, hogy ezek a valódi gyerekei. Tehát ez kicsit bonyolultnak tűnik, ahogy elmondom, de a Pándi hihetetlen érzékelés és ütemben oldotta meg ezeket a beállított jeleneteket, mert ezekkel próbálta leplezni a gyilkosságokat. Tehát áldozatok életben létét igyekezett bizonyítani. És ezt el is hitték a belga rendőrséggel. Mert ismerősökkel, akik találkoztak az álgyerekekkel, leveleket iratott Belgiumba a feleségének. Kvázi, hogy megnyugtassa a feleséget, hogy élnek a gyerekek. És a kint megérkezett leveleket meg bevitte a belga rendőrségre. És azzal igazolta, hogy élnek a gyerekek. És ezeket sikerült nekünk feltárni. Tehát az álgyerekek közül szerintem mindegyiket megtaláltuk, akik különböző szerepek folytán belefolytak a Pándinak a mesterkedéseibe, ezeket később tanúként ki is hallgatta a bíróság Brüsszelben. És hát még több más bizonyítékot találtunk, de a legfontosabb az ez volt.
Könyvben is megírtam el, és ki akartam röviden térni. Itt ebben a kötetben nyilván fényképek is vannak, szerepelnek. Hát egyfajta ilyen korlenyomat jellegű.
Hát ez tulajdonképpen tényleg korlenyomat, mert az volt az én meglátásom, hogy a krimiken, a filmeken és a könyveken felnevelkedő magyar generációk többsége nem nagyon tudja, hogy valóban hogyan élnek, hogyan küzdenek, hogyan nyomoznak a nyomozók. Tehát az életben hogyan zajlik ez. És arra gondoltam, hogy ha megírok egy ilyen könyvet, pláne egy ilyen bűnügyben, ami egy fondorlatos, tekervényes, nehezen bizonyítható sorozatgyilkosság volt, akkor ez valamilyen érdeklődésre tarthat számot. Másik oka, amiért megírtam, az meg az volt, hogy meglátásom szerint a sorozatgyilkosok neve sokkal többször fennmarad a közvéleményben. Hát a hasfelmetsző Jackről, itt százával készültek filmek meg regények, de az, hogy kinyomozott annak idején 1888-ban a hasfelmetsző Jack ügyében, azt talán senki nem tudná megmondani. Tehát azoknak a rendőröknek, akik nagyon sokat küzdenek ezekkel a sorozatgyilkosokkal, is járna egy kis hallhatatlanság. Hát én ezért írtam könyvet, és név szerint beleírtam azokat, akik nyomoztak a Pándi ügyben például. Ha valaki előveszi 50 év múlva ezt a könyvet, akkor valamilyen módon érezze magához közel azokat az embereket, akik annak idején ezt a súlyos bűncselekményt próbálták megoldani.
És visszatérve egy kicsit a Pándi ügy megoldásához, ugye egy beismerő vallomás, Ágnes, a lánya ismerte be, hogy legalább 5 gyilkosságban ő is részt vett, és el is mesélte, hogy jól tudom, hogy hogyan is történt
volna,
a
holtestek
eltüntetése, és ellenőrizték, hogy valóban így volt-e.
Ennek a története is kötődik a magyar rendőrséghez, mert mi hallgattuk ki az ide Magyarországra szökött Tímea nevű lányát a Pándinak, aki terhelő vallomást tett az egész ügyre vonatkozóan, leginkább az Ágnesre. Az ő tevékenység, az Ágnes be akarta ölni az apja parancsára a Tímeát, mert el akarta hagyni a családot. Később sikerült is megúsznia ezt a gyilkossági kísérletet, és meg is szökött a családból. Először Kanadában élt egy darabig, aztán átszökött Magyarországra, itt férjhez ment, és ma is itt él tudtommal Magyarországon. És a Tímeának a vallomását küldtük ki Brüsszelbe, és az ő vallomásának a felhasználásával újra kihallgatták az Ágnest, aki megtört a megállapított tények súlya alatt, és beismert tulajdonképpen nagyon sok dolgot, köztük a lényeget, hogy hogyan hajtották végre az apjával a családtagok megölését. Tehát vagy az Ágnes, vagy az apja fejbeütötte a családtagokat, aztán kivéreztették őket, aztán feldarabolták őket, aztán a közeli vágóhídra elvitték a lágyrészeket, a holtest nagy részét pedig egy savban szétmaradták, hogy lehetőleg semmi nem maradjon belőle. És az Ágnes ezt részletesen elmondta, hogy hogyan történt, milyen sorrendben ölték meg a családtagokat, és milyen módszerrel. Előtte mindig forgáccsal fölszórták a pincének a kövezetét, hogy az felszívja a vért. Szóval hihetetlen gondossággal, előrelátással és hihetetlen módszerességgel, szisztematikusan tüntették el a holttesteket. Nyilván a tárgyaláson az Ágnes vallomása volt a döntő terhelő vallomása a Pándi ellen. Egyébként az ügyben a magyar rendőröket és 3 magyar rendőr köztük engem megidézett a brüsszeli bíróság, és nekünk meg arról kellett ott vallomást tennünk, hogy miket állapítottunk meg Magyarországon a Pándi terhére. Ez is az egyik érdekessége volt az ügynek. Nekem a 40 éves pályafutásom alatt az egyetlen ügy volt a Pándi ügy, ahol a külföldi bíróság meghallgatta a vallomásunkat.
És hát, hogy mennyit fejlődött a technika, amit a nyomozások során alkalmaznak? Ebbe valamelyest nyilván még bele lehet tűnni is, hogy már milyen módszereket alkalmaznak, szóval, ami gondolom annó elképzelhetetlen volt.
Hát elég ambivalens érzéseim vannak nekem konkrétan, mert azok a régi jó kriminalisztikai módszerek kiallgatási taktikák, adatgyűjtések, házlejárások, mondom idézőjelben, mert a bűnösök még közelében lévő lakóházakat lejárni, tehát mindenhol becsöngetni és megkérdezni, hogy tetszett-e hallani, vagy tudni valamit erről a bűncselekményről. Az manapság már kezd háttérbe szorulni, és sok más olyan nyomozási módszer is, amiben én még beletanultam annak idején, mert most a technika fejlődése révén sokkal szélirányosabban és sokkal könnyebben állapíthatók meg adatok. Tehát a kamerarendszerek, tehát a bizonyos városrészek már teljesen be vannak kamerázva. Tehát történik egy bűncselekmény, akkor az első dolgok a nyomozónak megnézni, hogy nem vette föl valamelyik kamera a környéken. A DNS az például egy olyan bizonyíték, ami mindenféle vallomás nélkül majdnem, hogy 100%-osan bizonyíthatja valakinek a bűnösségét, és a szemlén, a holttest vizsgálatánál az elsőleges szempont az, hogy nem találunk-e rajta valamilyen DNS-t. A mobiltelefonokkal megállapított, hogy kivel beszélt utoljára valaki, mielőtt meghalt, mielőtt áldozattá vált. A mobilban lévő GPS pedig azt is lehetővé teszi megállapítani, hogy hol van a telefon, merre mozgott a telefon. Na, ezek a digitális lehetőségek és az orvostanban látható fejlődés hihetetlen nagy előnyöket jelent a nyomozók számára. Szóval azok a régi talpalós, verbalitásra épülő nyomozási módszerek kicsit háttérbe szorulnak manapság, ezek a technikai lehetőségek meg előtérbe kerülnek. És mindjárt e felé kezdenek nyomolni a nyomozók, hogyha új bűncselekmény történik. Ami teljesen érthető, mert sokkal több adatot lehet beszerezni a digitális informatikai rendszerekből, a nyilvántartásokból, mint talpalás útján. Tehát föl se kell állni az íróasztal mellől, és már a képernyőn adat hegyek állapíthatók meg és láthatók. Még a régi időben, hát ezt nekünk le kellett talpalni általában.
Kovács Lajos nyugállományú rendőrezredest a Nemzeti Nyomozó Iroda döglött ügyek osztályának volt vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A Magyar Közjegyzőségnek is van adatstratégiája. Ez az adatbiztonság, adatkutatás és az eljárások fejlesztése miatt is fontos, mondta az Inforádiónak a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnök helyettese. Parti Tamás a mesterséges intelligencia használat alapjának nevezte az adatstratégiát. Azt mondta, a Magyarországos Közjegyzői Kamara olyan általános mintázatokat keres, amelyekkel optimalizálható az eljárások menete. A részletekről Parti Tamást kérdeztem. Adódik a kérdés, hogy miért van szüksége a közjegyzőnek adatstratégiára, és egyáltalán mi az, hogy adatstratégia? Parti Tamás, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnök helyettese van a telefon másik végén. Jó napot kívánok! Miért kell adatstratégia?
Bizonyosan, adatstratégiája minden olyan szervezetnek kell legyen, amelyik adatot kezel. Ez több szempontból is fontos. Az egyik legfontosabb szempont az adatbiztonság, tehát hogy ezeknek az adatoknak a biztonságát és a jogosulatlan hozzáféréstől való megkímélését biztosítsa. Ez az egyik. A másik pedig, az talán a hallgatók számára már teljesen nyilvánvaló, hogy minden olyan folyamat, amihez digitális eszközök kapcsolódnak, vagy digitális eljárások kapcsolódnak, az egyben adatokat is képez. És ezek az adatok, ezek akkor is képződnek, hogyha nem akarják. Tehát ezek maguktól is képződnek ezek az adatok, és ezek visszautalnak az eljárási folyamatokra. Magyarán az eljárási folyamatokról, tehát hogy működik egy folyamat, nagyon sok mindent meg lehet tudni az adatok révén. Optimalizálni lehet ezeket a folyamatokat, a felhasznált erőforrásokat lehet optimalizálni. Tudományos kutatásra alkalmas, tehát akár jogfejlesztés, vagy az eljárásoknak a fejlesztését ugye általában is képes biztosítani. Tehát aki adatokat kezel, az jó, hogyha rendelkezik adatstratégiával. A másik része a dolognak pedig az, hogy lépten nyomon találkozunk azzal, hogy mesterséges intelligenciát használnak különböző szervezetek, vagy szeretnének használni, hogy a mesterséges intelligenciával járó előnyöket kihasználjuk, és ezt tudni kell azt, hogy ha nincsen adatstratégiája egy szervezetnek, akkor nincs értelme arról sem beszélni, hogy mesterséges intelligenciát mire használna. Tudnék, a mesterséges intelligencia használatnak az alapja, a kiindulási pontja az adatstratégia. Magyarán, aki ilyesmivel foglalkozik, annak tudnia kell, hogy milyen adatok vannak nála, és hogy ezeket milyen célra lehet felhasználni, vagy milyen célra akarja felhasználni. Itt elsősorban a kutatásra szeretnék utalni, ugyanis a közjegyzői kamara azokat az adatokat, amik ilyen szempontból szóba jöhetnek, azt az eljárásai fejlesztésére, és tudományos kutatások folytatására használja föl. Olyan módon, hogy ezek a kutatások elkerüljék a személyes adatokat, és olyan általános mintázatokat mutassanak ki, amelyeknek alapján például optimalizálhatók az eljárások. Az eljárások menete, az erre vonatkozó szabályozás, és a többi, és a többi.
Visszatérve egy pillanatra, a keletkező adatokra, azt ugye mindenki tudja már remélhetőleg, hogyha a számítógépén lenyom bármelyik billentyűt, annak nyoma van. Az a nyom nyilvánvalóan egy adat, amit valahol a rendszer tárol. Hogy lehet azt megmondani, hogy mi az az adat, ami tárolásra érdemes, és mi az, ami nem? Vagy nem jó a kérdés, mert minden adatot tárolni kell, ha már úgy is keletkezik.
Inkább onnan közelítenék, hogy tehát az adatok különböző időszakokon keresztül tárolódnak. Minden esetre keletkeznek, és nagyon nagy mennyiségben keletkeznek. Tehát ez egy ilyen vak adathalmazként képzelhető el ez a dolog. Nagyon sokféle adat van benne. A lényeg az, hogy talán úgy egyszerű elképzelni, hogy ezek a digitális folyamatok, ezek az eljárások, a digitális eszközök folyamatosan tükrözik át a fizikai világunkat a kibertérbe. Tehát ennek megfelelően a túloldalon egyre részletesebben rajzolódik ki a fizikai világunk képe is. És nagyjából ugyanúgy kutatható, mint a fizikai világban mondjuk egy emberi test a mikroszkóp segítségével, csak itt ugye mikroszkóp helyett neurális hálókat használnak a kutatásra, ilyen nagy adatmennyiségek kapcsán, gépi tanulás különböző formáit, felügyelt tanulás, nem felügyelt tanulás, ugye a mély tanulás, tehát a deep learning, ami nagyon szofisztikált statisztikai elemző programok, algoritmusok használatát jelenti. Tehát ezekkel az eszközökkel az ilyen nagy adatállományok is egész jól kutathatók, és ahogy mondtam, mintázatok ismerhetők fel bennük.
De bocsánat, a fizikai világunkról az az illúziónk van, hogy az a miénk, azt úgy, ahogy uraljuk. A fizikai világunk át tükröződése a digitális világban, arról lehet olyan illúziónk, hogy ez a miénk? Hát azt se tudjuk, hogy hol van.
De azt tudjuk, hogy hol van. Ezeket szóval meg lehet határozni, hogy hol van. Viszont nagyon érdekes módon működik, de nagyon nehéz például megközelíteni jogalkotási eszközökkel. Tudnék, a digitális világ az nem kötődik államhatárokhoz, hanem egy hatalmas globális térről beszélhetünk, de ez egy másik kérdés felé vezet el minket, a szabályozási nehézségek felé. Amiről az elején elkezdtünk beszélgetni, azok viszont kutatási kérdések, illetve kutatási szempontok, amik arra vonatkoznak a közjegyzői kamara tekintetében, amit mondtam, tehát hogy megismerjük jobban a saját eljárásainkat, és ezáltal tudjuk azokat fejleszteni. De az adatok azok folyamatosan képződnek, és azt hiszem ezt a legnehezebb megérteni ebben a folyamatban, hogy sok esetben maguktól, tehát a kifejezett adatgyűjtésre vonatkozó emberi akarat nélkül is képződnek, és ezek ott vannak. Tehát azért használtam ezt a képet, mint hogyha a túloldalon egy egyre részletesebb és mélyebb képe bontakozna ki a valódi világnak, ami most már ezen a túloldalon kibontakozó kép alapján is megismerhető, tehát a fizikai világra vonatkozóan is nagyon sok információt lehet belőle leszűrni.
Uh-huh. Egy adatstratégia, amilyen a közjegyzőségi adatstratégia, ez egy átlagember számára, aki nem ezzel a szakterülettel foglalkozik, választ-e olyan kérdésekre, hogy a róla vagy vele kapcsolatban készült adatot ki, mikor, mire használhatja fel?
Hát egy elsősorban az adatvédelem vonatkozik erre a területre, vagyis a személyes adatokat a szervezeten belül is nagyon szigorúan kell védeni, tehát ahhoz sem férhet hozzá, a személyes adatokhoz sem férhet hozzá, mondjuk más, tehát hogyha egy ügyfél bemegy egy közjegyző irodába, és ott elintéznek neki egy ügyet, fölvesznek egy okiratot, és stb. Ezt más közjegyzők sem ismerhetik meg ilyen részletességgel, sőt ezt az ügyet egyáltalán nem ismerhetik meg. Az a fajta kutatás, amiről beszélek, az elkerüli a személyes adatokat. Elkerüli azt a területet, ami, hogy úgy mondjam, személyes az ügyben. De ha hozzék egy példát, akkor például az Európai Öröklési Rendelet érvényesülése a különböző eljárásokban. Ezekkel a kutatási módszerekkel meg lehet azt találni egy óriási nagy adathalmazban, hogy hányszor szerepel például az Európai Öröklési Rendeletre való hivatkozás a különböző iratokban. Ez mondjuk egy jogszabályhelyre való hivatkozás, és ennek alapján ki lehet mutatni egy mintázatot, hogy egy bizonyos időszakon keresztül, vagy régiókon keresztül, vagy eljárásokon keresztül hogyan változik ennek a hivatkozásnak a jelentősége. És ez abból a szempontból fontos például, hogy fölmérjük azt, hogy az európai öröklésre vonatkozó rendelet, az hogyan érvényesül a különböző eljárásokban. De ez nem a személyi adatokra vonatkozik értelemszerűen, hanem ez egy általános mintázatra vonatkozik.
Említette az európai öröklési rendeletet. Az Európai Unióban az adat stratégiák azok egy kaptapára készülnek nagyjából, vagy ahány közjegyzőség, ahány ország, annyiféle.
Tehát, hogyha valaki a digitális korba való átmenetet komolyan gondolja, és szeretné élni ezekkel a vívmányokkal, például az úgynevezett mesterséges intelligencia alkalmazásával, akkor kell, hogy legyen adatstratégiája. Anélkül ez nem megy. A legutóbbi párizsi konferenciánkon ott épp arra hívtam fel az európai közösség figyelmét, hogy ahol még nincs ilyen adatstratégia, ott alakítsák ezt ki, és a következő lépésben esetleg kialakíthatunk egy közös európai szintű adatstratégiát, ami, ahogy mondom, ezeket a kutatási célokat hivatott szolgálni.
Ebben Magyarország, a magyar közjegyzőség az játszhat valamilyen iránymutató szerepet. Az európai közjegyzőségnek éppen magyar elnöke van, a magyar kamara elnöke Tóth Ádám, és azt hiszem, hogy ön is tartott ott egy előadást, alig, hanem erről.
Az előadást én tartottam erről az adatstratégiáról. A elnök úr szintén részt vett a rendezvényen. Azt hiszem, mi eléggé élen járunk ezen a téren, tehát a mi adatstratégiánk, ugye, hogyha az ember adatstratégiáról beszél, annak nyilván vannak olyan részei, amik az adatok védelme miatt nem publikusak. De hogy egy adatstratégia hogy néz ki, mire való, milyen céljaink vannak vele, milyen kutatási célokat céloztunk meg ezzel az adatstratégiával, erről beszéltem ezen a fórumon, és a reakciókat nézve, ez komoly érdeklődés váltott ki a résztvevőkből. Tehát én úgy gondolom, hogy az általunk mutatott példa, az talán követhető is egy európai szintű adatstratégia kidolgozása során is.
Parti Tamást, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnök helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
2021-ben 424 méztételt ellenőrzött a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, bár az elmúlt években és 2021 első felében is kevesebb visszaélésre és hibára derült fény ezen a területen, az év második felében több esetben is intézkednie kellett a hatóságnak. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Nemrég egy hazai mézcsomagoló üzem termékéről derült ki, hogy nem az van az üvegben, ami a címkén olvasható, a hamisításért több millió forintos bírságra számíthat a vállalkozás. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal egy mintarendszer szerint végzi évente több száz termékvizsgálatát, mondta az Inforádiónak Pleva György, a Nébi Élelmiszer és Takarmánybiztonsági Igazgatója.
Kettő eljárásban három méztétellel kapcsolatosan már lezárult az eljárás, bírósági szakaszban vagyunk. Több tétellel kapcsolatosan még folynak az adatbekérések, illetőleg a laboratóriumi vizsgálatok.
A magyarországi méztermelésre, feldolgozásra és értékesítésre vonatkozó szabályok megfelelnek az uniós szabályozásnak, mondta Pleva György.
Magyarország nagyon jelentős mézexportőr, különösen az akácméz, a magyar akácméz az, amit számtalan országban, nem csak Európában, hanem Ázsiában és Amerikában is rendkívül keresett, és ezért feladatunk mindent megtenni azért, hogy ez a piac normális keretek között tisztességesen tudjon működni, és nem utolsó sorban a magyar fogyasztók is jó minőségű és valóban garantáltan jelzett fajta mézekhez juthassanak. Ennek a szabályozása nem túl egyszerű, mert a méz egy élő anyag, és a paraméterei folyamatosan változhatnak, eltérhetnek egy-egy években termelt méztételek is egymástól.
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és a Nébi közösen dolgoznak a tisztességes piaci magatartásért, tette hozzá az élelmiszer és takarmánybiztonsági igazgató.
A jelenlegi előterjesztésünk, amelyet egyébként az Európai Bizottság elé is előterjesztettünk, az Európai Uniós szabályozás módosítása érdekében azt tartalmazza, hogy az eddigi gyakorlat kiegészítésül, ahol elég volt feltüntetni azt, hogy Európai Unióból származó, vagy Európai Unió kívülről származó mézek keverékét tartalmazza egy adott tétel, pontosan fel kelljen tüntetni az adott országok megnevezését, és ezzel végig is inkább a vásárlók pontos tájékoztatása valósulhatna meg, hiszen ebben az esetben a mennyiségi sorrendben kerülne fel a származási ország, és ez egy pontos tájékoztatást adna különösen azok számára, akik a jó minőségű magyar mézet keresik, és nem szeretnének esetleg harmadik országból származó mézeket vásárolni.
A hamisított mézet egyébként arról lehet a legkönnyebben felismerni, hogy színe halvány, íze jellegtelen, az ára pedig feltűnően olcsó. Fogyasztás után a hamis mézek kellemetlen ízt hagynak a szájban, és nem vagy csak a fajtára jellemző tempónál sokkal lassabban kristályosodnak.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A Due Media hálózat egy bűnmegelőzési teszttel segít az internetes zaklatás ellen. Az internetes teszt számítógépen és okos telefonon is elérhető április 15-ig, így gyakorlatilag bárhol, bármikor kitölthető. Szabó Gergő összeállítása.
Az internetes zaklatás esetén fontos teendőkkel is ellátja a fiatalokat. A Due Media hálózat és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által elindított nagy diák bűnmegelőzési teszt. Az edukatív játék felhívja a figyelmet a veszélyesebb online jelenségekre is, mondta Szajli József, a Due Media hálózat alelnöke.
Az idén 5. alkalommal indította el a Due Media hálózat a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal karöltve a nagy diák bűnmegelőzési tesztet. Az idén főleg vagyonvédelmi tanácsokkal és az internetes zaklatás esetén fontos teendőkkel látjuk el a fiatalokat, különösen most a koronavírus idején azt figyelhettük meg, hogy a korábbinál jóval többet, mint egy 50%-kal több időt töltenek a neten a fiatalok, és így ennél nagyobb a bántalmazás esélye, lehetősége is az interneten. A nagy diák bűnmegelőzési tesztet a www.nagydiáktesztek.hu oldalon keresztül a legkönnyebb elérni, de le lehet hozzá tölteni a nagy diák tesztek applikációt is, ingyenesen az App Store-ból vagy a Google Play áruházból. Mi a teendő, ha internetes zaklatás áldozatává válsz? Mikor teszel a legtöbbet otthonod biztonsága érdekében? Vagy hogyan ellenőrizheted, ha egy közösségi oldalon áll hír felbukkanására gyanakszol? Ilyen és hasonló kérdésekkel találkozhatnak a fiatalok.
Szajli József kitért az internetes zaklatás legveszélyesebb módjaira is.
Rendkívül fontos, hogy fölismerjék a fiatalok a rájuk veselkedő veszélyeket, és tudják, hogy mi a különbség mondjuk a csíny és egy bűncselekmény között, és el tudják kerülni, hogy áldozattá, vagy akár akaratlanul elkövetővé váljanak. Különösen az interneten érdemes odafigyelni ismeretlen oldalaknál, amikor bizalmasan megszólítja mondjuk a közösségi médiában egy ismeretlen a fiatal. És még számtalan ilyen jel van, amire el lehet kezdeni gyanakodni, hogyha valaki a nagydiák bűnmegelőzési tesztet kitölti, akkor sokat megtudhat erről, és sok ilyen példával is találkozhat.
Az online teszt számítógépen és okostelefonon is elérhető április 15-ig, így gyakorlatilag bárhol, bármikor kitölthető. Az ezt követő két forduló már személyes jelenlétet kíván. A korosztályos középdöntőkbe kerülő játékosokból mindössze a legjobb 5-5 fő juthat el a végső küzdelembe, ahol az élő kvíz közben bárki bebizonyíthatja, hogy ő a legjobb.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az ünnepi időszakra időzített internetes banki csalásokra figyelmeztettek a Bankszövetség, a Készenléti Rendőrség és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat munkatársai. Baumann Tuka Nikoletta összefoglalója.
Az online kereskedelemben mindig érdemes tájékozódni az eladóról, azonosítani, hogy van-e valódi telefonszáma, elérhetősége, valóban fel lehet-e vele venni a kapcsolatot, mondta Sütő Ágnes, a Magyar Bankszövetség szóvivője a Készenléti Rendőrséggel és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat munkatársaival közös az Országos Rendőrfőkapitányságról online közvetített csütörtöki sajtótájékoztatón. Sütő Ágnes hozzátette, hogy az ünnepek közelettével gyakori átverési módszer a hamis webshopokon történő vásárlás ösztönzés is.
Ezek az úgynevezett megtévesztő hirdetések az utóbbi időben nagy mértékben elszaporodtak. Ezek olyan termékhirdetések, ahol a hirdetők nagyértékű elektronikai cikkeket ajánlanak eladásra, drasztikusan csökkentett pár száz forintos áron, gyanúsan ellenállhatatlan ajánlatok. Ezek általában ráadásul neves magyar elektronikai cikkeket forgalmazó cégek nevét és logóját is felhasználják. Ezek a hirdetések megtévesztőek, mivel a kártyás fizetés nem a termék megvásárlására irányul, hanem ahogy egyébként a kismetszés részben ez pontosan elolvasható, ez egy regisztrációs tranzakció, amivel a kártya birtokos egy nyereményjátékra regisztrál, amelynek során az ajánlat alapján megnyerhető ez a kínált termék. A szolgáltatásnak azonban havi díja van, tehát hogyha egy ilyen ajánlatot elfogadnak, azzal egy érvényes szerződést kezdenek meg sajnos.
A sajtótájékoztatón szó volt az egyre elterjedtebb úgynevezett ügyintézős csalásról is, amikor a bűnözők banki alkalmazottaknak kiadva magukat hívnak fel embereket, és gyanús internetes fizetés észlelésére hivatkoznak. Simon Edina Tünde, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének szóvivője elmondta, ezeknek a telefonhívásoknak a célja mindig ugyanaz, banki adataink felhasználásával megszerezni a pénzünket.
Ezek a hívások többnyire alkalmatlan időpontban, akár a karácsonyi készülődés rohamában éri a hívott felet. Törekedjenek arra, hogy a beszélgetés nyugodt körülmények között zajlódjon. Ne a hívófél által generált pánik hangulatban éri önöket. Álljanak meg egy pillanatra, adjanak maguknak időt, és gondolják végig a telefonban elhangzottakat. Mindig legyenek gyanakvóak az olyan kapcsolatfelvétellel, telefonhívásokkal, üzenetekkel szemben, amikor nem tudnak minden kétséget kizáróan megbizonyosodni a másik fél valódi kilétéről. Ne adják meg személyes vagy banki adataikat idegen személyeknek. Gyanús hívás esetén pedig a legfontosabb, hogy tegyék le a telefont, és hívják fel a bankjuk telefonos ügyfélszolgálatát. Tájékoztassák őket a történtekről. Egyúttal tájékozódjanak a hívásban elhangzott információk valóságtartalmáról, majd kövessék a bank javaslatait. És soha ne telepítsenek ismeretlenül alkalmazást eszközeikre. Semmilyen körülmények között ne engedélyezzenek távoli hozzáférést illetéktelen személyeknek, telefonjukhoz és számítógépeikhez.
Herédi István, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda kiberbűnözés elleni főosztályának kiemelt főnyomozója a sajtótájékoztatón beszélt arról, van olyan ügyük, amelyben már sok száz sértettet találtak. Kiemelte, ha megtörtént a baj, akkor minél hamarabb jelezzük a bankunknak a gyanús tranzakciót, mert minél több idő telik el, annál kisebb az esély a tranzakció megfordítására és a kár megtérítésére.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.